Mádinátor Anett kiberbiztonsági szakértővel, a Cyber Services ZRT vezérigazgató helyettesével beszélgetek, aki azért elárulta, hogy a világ legalább 90 országában járt, azt mondtad.
Kicsit kevesebb.
Majdnem 90 országában járt, és hogy, ha jól emlékszem, 7 nyelven beszélsz. Tehát, hogy egy nagyon világlátott és sok mindent látott ember vagy, dolgoztatok együtt a NATO-val, borzasztó érdekes, amivel foglalkozol, ugye információbiztonság, kibervédelem, és arról is beszéltünk, hogy a számítógépes hadviselés megjelent a klasszikus katonai területek mellett. Te benne vagy abban a klubban, Anett, akik az európai kiberbiztonsági szabályozást formálják. Hol tart ez a dolog, és miért fontos, hogy ez a szabályozás, ez minél jobban, minél biztonságosabban, és mielőbb megvalósuljon?
Fú, ez egy nagyon jó téma. Van kettő fókuszpont, ami valójában egy, vagy össze lehet húzni a kettőt. Voltam nemrég egy pár héttel ezelőtt Bilbaóban egy startup versenyem, van egy ilyen gigantikus európai startup verseny, ami kifejezetten kiberbiztonsági tematikájú startupoknak szól. Évente 1000+ versenyző indul neki, és aztán a végén a finishbe bekerül 10, kapnak egy csomó lehetőséget. Én benne vagyok a zsűriben, tehát akik ezt bírálják. És ezekhez kapcsolódóan van egy csomó beszélgetés különböző befektetői csoportokkal is. És volt egy olyan beszélgetés, ami arról szólt, egy ilyen kerekasztal beszélgetés a most a záró eseményen, ami arról szólt, hogy az izraeli befektetők és az amerikai befektetők hogyan látják Európát, az európai digitális ökoszisztémát, kifejezetten a startup világra fókuszálva, és a szabályozást is figyelembe véve, mert nyilván az egy dolog, hogy mondjuk a digitális térben milyen olyan technológiai fejlesztések vannak, amik alapján egy startup, ha kijön egy újabb termékkel, vagy egy újabb szolgáltatással, akkor az sikeres tud lenni, illeszkedik, hozzáad valami pluszt, vagy nem, mert hogy nem tudod semmi újat létrehozni, nyilván akkor el fog tűnni nagyon hamar. De a lényeges, vagy hát ami még emellett lényeges, hogy az európai szabályozás, az amerikai szabályozás és az izraeli szabályozás mondjuk kiberbiztonsági területen, vagy információbiztonsági területen mennyiben más, tehát hogy hol lazább, hol kevésbé, tehát hogy azok a startupok, akik nem csak Európában gondolkoznak, meg tudnak egyszerre felelni mondjuk legalább két térség szabályozásának. És az amerikai befektető a következőt mondta, aki egyébként egy amerikai-izraeli befektető, hogy nagyjából 2019 óta folyamatosan figyelik Európát, azért, mert jelen pillanatban a világon Európa vezet a kiberbiztonsági szabályozásban, úgy általában. Tehát minden más térség az európai szabályozási trendeket követi, vagy applikálja valamilyen módon. Amikor a GDPR kijött 2016-ban, akkor ilyen elképesztő félelem, pánik, és ugyanakkor nagyfokú kíváncsiság övezte ezt a novumot, és egészen Kínáig végig turnéztuk gyakorlatilag az eurázsiai kontinenst ezzel a GDPR dologgal, de nem csak én, hanem nagyon-nagyon sok más európai szakértő is, mert nagyon nagy volt az érdeklődés az iránt, hogy ennek mi az alaplogikája, tehát hogy miért úgy...
Hogyan védjük, igen, a személyes adatainkat?
Igen, hogyan védjük, miért úgy védjük, mi lesz ennek a következménye, mit várunk tőle, 2 év múlva, 5 év múlva, 15 év múlva, hogyan fogja ez befolyásolni a rendszerek fejlesztését, hogyan fogja a piacot befolyásolni, milyen következő szabályozási elemek jönnek ezek után. Tehát ez egy ilyen elég jó
terület. Tehát példaként szolgáltunk a világ sok országa számára ez ügyben?
Igen, igen, teljes mértékben, és ez a mai napig így van. Tehát Európa abszolút vezető kiberbiztonsági szabályozásban az egész világon.
Tehát jól állunk.
Legelőremutatóbb szabályozási csomaggal rendelkezők. Ez nem azt jelenti, hogy a miénk a leglazább, viszont a legkomplexebb, ráadásul nekünk van a legkomplexebb tervünk arra, hogy hogyan fogunk tovább haladni ebben a szabályozásban. Most már nyilván csak az lenne a feladatunk, hogy ezt gazdaságilag is érvényesíteni tudjuk, amit sokkal könnyebb mondani, mint valójában csinálni, de ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogyha jól csináljuk, akkor elvezet az úgynevezett safe haven.
De szépen hangzik.
Igen.
Egy ilyen
biztonságos buborék, igen. Tehát ilyen információ igen. Biztonsági buborék, pozitív értelemben vett biztonságos buborék létrehozásához, mert hogy legalábbis elméletben, jó? Tehát így maradjunk ennél, hogy elméletben ez egy ilyen tök jól hangzó dolog, hogy ha valaki európai állampolgár, vagy Európában él, és európai szolgáltatásokat használ, akkor egy idő után nagyságrendileg és elméletileg nagyságrendileg biztonságban tudhatja a saját személyes adatait, vagy azt
Látom,
várhatja.
Hogy nagyon szakemberként nagyon óvatosan fogalmazol, mert
igen.
Sosem mondhatjuk ki azt, hogy teljesen biztonságban vagyunk.
Nem, ezt szerintem nem, ez balgaság lenne kimondani. Nincs is ilyen, hogy teljes biztonság, de az életnek a fizikai területein sincs ilyen.
Hát, de lehet törekedni akkor ezek szerint rá, hogy az információ biztonság terén jobban teljesítsünk, vagy
igen,
nagyobb biztonságban
igen.
Legyünk, érezzük magunkat.
Igen, ez egy teljesen valid cél. Egyébként. És rengeteget is teszünk ebbe az irányba. De hogyha a technológiát felhasználó nem tudja ezt jól használni, akkor sokat nem léptünk előre, mert a technológia az csak mondjuk egyharmad ebben a hármasságban, hogy van a technológia, van a policy és van az ember, aki azt felhasználja. Tehát ugye a policy csomagunk az jó lesz, ahhoz hozzá kell húzni a technológiát, hogyha az is jó információbiztonsági szempontból, akkor már csak az embert kell hozzáhúzni, tehát a humán felhasználót, hogy az jól tudja használni ezt. Nagyon optimista vagyok, lehet, hogy egy ilyen 15-20 év múlva ez már fog tudni együttműködni.
Azt hittem, hogy egy gyorsabb, mert annyira gyorsan változik a világunk, azt hittem, hogy azt mondod, hogy pár éven belül, de akkor itt még van feladat.
Nem, ez van egy nagyon érdekes paradoxon, és ez az egyik veszőparipám. Tehát nem tudok erre például tudományos bizonyítékot hozni, ezt inkább csak érzem, hogy azzal, hogy gyakorlatilag üzemszerűen használjuk az internetet, közműként használjuk az internetet, mindenki azt várta, hogy az üzleti folyamatoktól elkezdve minden olyan folyamat, ami digitalizált, az fel fog gyorsulni, és innentől kezdve azok a folyamatok, amik az internet előtti időszakban mondjuk ilyen 1-2 évet vettek igénybe, azok most sokkal gyorsabbak lesznek. És technológiai szinten ez nyilván nagyon sok mindenre igaz is. De a humán döntési folyamatok nemhogy gyorsabbak lettek, mert nem lettek gyorsabbak nagyon sok esetben, hanem lassabbak, mint előtte. És az én veszőparipám az az, hogy valószínűleg azért, mert túl sok az információ. És abban az információ dömpingben jól dönteni, amiben mi élünk, nehezebb. Ezer közül azt a fontos hármat kiválasztani sokkal-sokkal nehezebb és hosszabb folyamat, mint 10 közül a 2 kiválasztani.
Ez nagyon-nagyon igaz, amit mondasz, és akkor nem is beszéltünk arról, hogy a gyerekeink egy milyen jövő felé haladnak, vagy őnekik hogyan kell majd ott működniük, megérvényesülniük. Tehát ezért is nagyon fontos ez a fajta munka, amit te vagy ti végeztek, hogy milyen életük lesz őnekik.
Érdekes, egészen biztosan.
Beszéljünk arról, hogyha már így beszéltünk az egyénről, vagy az egyén biztonságáról, akkor evezünk személyesebb vizekre, és beszéljünk rólad is, hogy hogyan működsz ezek mellett, a feladatok mellett, anyaként, feleségként, nőként, hogyan néz ki nálad az a sokat emlegetett work-life balance egyáltalán. Milyen kapcsolatod van ezzel a work-life balance szóval?
Nem vagyok abban biztos, hogy ez a marketing értékén túl sokat jelent valójában. Szerintem az egyén körülményei határozzák meg. Jó, nevezzük work-life balance-nek ezt a dolgot. Ez mindenkinél nagyon-nagyon egyéni. Van egy európai alapítvány, ez a Women for Cyber Europe, aminek az elnöke vagyok. Hosszú évek óta most a második elnöki ciklusomat viszem, mert erre is egyébként nagyon büszke vagyok. Ennek az alapítványnak van jó néhány mentor programja, és kifejezetten sok, és nyilván ezeken a programokon keresztül rengeteg fiatal nővel, információ és kiberbiztonsági szakértővel kerülünk kapcsolatba. Az alapítvány elérése most 80 ezer plusz főt jelent, van 20 európai tagállamban, vagy hát egy európai országban most már ilyen fiókintézménye az alapítványnak, és elképesztően sok kérdést kapunk ezzel a témával kapcsolatban, hogy work-life balance az hogyan alakítható ki, és mi azt találtuk ki, hogy valószínűleg úgy tudunk leginkább segíteni ebben másokat, hogyha a saját példáinkat transzparensen elmeséljük, hogy nekünk hogy sikerül. Ezt megoldani nagyon sok ezer különböző példa van. Mindenki másként csinálja, de van egy közös nevező, azt gondolom, vagy talán kettő, ami segít. Az egyik az, hogy kell egyfajta ilyen belső iránytű, egy belső stabilitást, tehát aki önmaga bizonytalan személyiség, az ezt nehezen fogja tudni meglépni, vagy aki nem tud dönteni bizonyos helyzetekben, vagy nehezebben dönt, annak ez is nehezebb lesz. Tehát kell egy ilyen szilárd
alap,
személyiség, vonás, vagy egy alap, és az nagyon sokat segít, hogyha a családi háttér is megvan, hogy van egyfajta biztonság otthon családi szempontból. Én szerencsés vagyok, mert azt gondolom, hogy nekem mind a kettő megvan. Nyilván ezt én ki is használom, így kimaxolom mind a kettőt, azt gondolom.
Mert hogy így lehet ezt a fajta munkát végezni, amit te is végzel. Tehát mondjuk, hogy van, hogy nem folyamatosan, de van, hogy ahogy említetted, nagyon sokat dolgozol, van, hogy utazol, tehát egy biztos háttér és egy erős önkép nélkül ez nem lehetséges.
Igen, de ennek van egy egyébként számomra abszolút nem várt, tehát teljesen meglepő, de pozitív hozadéka. A gyerekeim elképesztően jó túlélő képességekkel rendelkeznek.
Mennyi idősek most?
A két kicsi 12 és 15 éves, és aztán mindenféle egyéb okokból nagyon közel van hozzánk még három másik gyerek, ők már egyetemisták, illetve ilyen 25-26 évesek. Nagyjából, tehát azért nálunk több a gyerek, mint amennyi hivatalosan van, de ezt nagyon szeretjük, és azt látjuk, hogy azok a gyerekek, akik valamilyen szempontból olyan körülmények között nőnek fel, hogy apa vagy anya időről időre nincs ott, tehát stabilan jelen van az életükben, elérhető, de fizikailag nem feltétlenül van ott minden nap. Ott ezek a gyerekek, nyilván akkor, hogyha mögöttük van egy ilyen támogató háttér, a saját életszituációikban, itt ilyen iskolai, edzés, verseny, zenesuli, vagy akár egy ilyen baráti élethelyzetben sokkal magabiztosabbak, és könnyebben kommunikálnak felnőttekkel is, meg gyerekekkel is, tehát hogyha valamit el akarnak érni, akkor abból adódóan, hogy ők picikoruktól kezdve úgy nőnek föl, hogy tudniuk kell a saját álláspontjukat képviselni, és tudniuk kell idézőben túlélni olyan helyzetekben, ahol anya nincs ott, vagy apa nincs ott, emiatt sokkal felkészültebbek minden más irányba is.